Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
Alig tanultuk meg Keir Starmer nevét, már is egy új brit miniszterelnök van. Andy Burnhamről mit kell tudnunk?
Igen, ugye a hetedik miniszterelnök egészen pontosan 2010 óta, és ezt inkább az olasz politikába szoktuk meg, hogy ennyire gyorsan változnak a miniszterelnökök. Andy Burnhamről azt kell tudnunk, hogy ő egy viszonylag fiatal politikus, ugyanakkor veterán politikus. Fiatal, mert a kora az ugye a korábbi miniszterelnökökhöz képest viszonylag fiatal, de ugyanakkor ő már a 2000-es évek elején elkezdte a profi politikai pályafutását, akkor lett képviselő, majd pedig elkezdett annak politikában is részt venni. Része volt az akkori munkáspárti kormányoknak, ugye Gordon Brownnak a kormányában junior miniszteri pozíciót töltött be, majd megpróbálta többször a munkáspárt vezetői pozícióját elnyerni, nem sikerült neki, és utána 2017 után visszavonult, és regionális politikai pályafutását egyengette. Manchesternek lett a polgármestere, nagyon sikeres polgármestere, ugye ott a beágyazottsága a munkáspártnak ezen a régi ipari részen egyébként is mindig nagyon magas volt, és nagyon sikeresen vette azokat az akadályokat, amit a Brexit, illetve az egyre erősödő reform Egyesült Királyság párt jelentett ezen a térségen. És most, amikor szóltak neki, hogy lehet, hogy szükség lehet rá a nagypolitikában, hiszen Keir Starmernek a munkáspártja hiába nyert 2 évvel ezelőtt óriási nagy többséggel, hiába van a 650 fős parlamentben 400 képviselőnél is többje, egy nagyon szürke és nagyon bizonytalan politikát folytat, politikai botrányokba is keveredett, és megszólították, hogy ha akar, akkor itt a lehetőség. És érdekes módon nem volt nagy kihívása. Ugye volt egy-egy politikus, aki úgy döntött, hogy lehet, hogy el fog indulni a volt kormányzati pozíciókból. Les Streeting, aki egyébként miniszteri pozíciót töltött be Keir Starmernél, de nem lépett végül is ő be a ringbe, és így most gyakorlatilag kihívó nélkül lett ő a brit miniszterelnök. De
volt még egy köztes állomás, kellett nyerni egy választást, hogy parlamenti mandátum.
Igen, mivel hogy ugye nem volt ő, hogy mondtuk itt, ő gyakorlatilag polgármesteri pozíciója volt, nem indult a választásokon, és ugye a brit szabályok szerint a munkáspártnak a vezetője olyan politikus lehet, és a miniszterelnök, aki kormányzati pozíciót nem, de legalább a parlamentben részt vesz, ezért meg kellett nyernie ott a választást. És érdekes módon ugye az is egy nagy próba volt, hiszen ott nagyon sokat erősödött a reform Egyesült Királyság, ugye az a párt, aki most a legerősebb egyébként a közvéleménykutatások szerint, ennek ellenére nagyon nagy többséggel megnyerte ezt a választási körzetet, és vissza tudott térni így a politikába.
Látszott, hogy van nagy politikai víziója, miután korábban azt mondta, hogy ő kiszáll a nagy politikából, és manchesteri polgármester lesz?
Igen, egyébként egy nagyon karizmatikus politikus. Hogyha láttuk a beiktatási beszédét, ugye az Egyesült Királyságban ez úgy megy, hogy gyakorlatilag fél óra alatt miniszterelnök csere van, bement Keir Starmer Károly királyhoz, ő elfogadta a lemondását, majd pedig javasolta, hogy bízza meg a munkáspárt többségét bíró és vezető politikusnak a miniszterelnöki tisztségét. Bement, ugye ő megbízta, és utána tartott egy beszédet, és rögtön ebből lehetett látni, hogy itt azért valami előkészület alatt áll, hiszen szakított azzal a nagyon régi hagyománnyal, hogy kipakolják ugye ott a szónoki pulpitust, és felolvas egy előre megírt beszédet valaki, ő nem ezt választotta, ő kiállt az emberek közé, pulpitus nélkül, és gyakorlatilag egy borzasztó, erőteljes beszédet mondott, amiben megszólította, megpróbálta szólítani újra a társadalmat. Azt mondta, hogy egy 10 éves projekttel nem csak, hogy miniszterelnöki pozíciót próbál most fogni, hanem 10 éves projekttel átalakítja az egész Egyesült Királyságot. Ugye ez egy nagyon merész vállalás, gyakorlatilag a munkáspárt megpróbálja a társadalommal elvesztett kapcsolatokat újjáépíteni majd, de hát anélkül, hogy ugye választás lett volna, és hogy ő választásokon egy saját programmal indulva tölteni be ezt a miniszterelnöki pozíciót, megkérdőjelezhető. Úgyhogy nem lehet azt se kizárni, hogy esetleg egy választáson valamikor megerősíteni az ő pozícióját.
De briteknél a pártnak van miniszterelnöke, vagy a miniszterelnöknek van pártja? Magyarán most, akik eddig Keir Starmer mögött álltak, azok egy emberként mentek át Andy Burnham mögé?
Ugye ez nagy kérdés volt, ugyanis a miniszterelnöki pozícióért, és hát a párt vezetői pozícióért természetesen csata lehetett volna. Ennek voltak szabályai, ugye most körülbelül 400 képviselő van, azért mondom a körülbelült, mert vannak, akik támogatják a munkáspártot, de 400-nál is többen vannak, és ezeknek a 80 fős csoportja jelölhetett volna egy-egy miniszterelnöki jelöltet, illetve hát pártvezetőt, és hogyha ebből több van, ugye el lehet osztani a 400-at 80-nal, akkor annyi lehet volna maximálisan a szám, de Burnham mögé 379-en beálltak, tehát gyakorlatilag nem volt kihívója, illetve a nagy szakszervezeteknek is kellett a támogatása, ebből kettő, illetve még különböző társadalmi mozgalmakra a támogatása nagyon gyorsan megvolt, és gyakorlatilag így egyöntetűen úgy döntöttek, hogy ő lesz a pártvezető, és ha ő lesz a pártvezető, akkor ő váltatja a miniszterelnöki székben Starmert.
Beszélt a klasszikus munkáspárti értékek visszahozataláról. Mik a klasszikus munkáspárti értékek?
Ugye az Egyesült Királyságban a munkáspárt, a baloldal az nagyon nagy átalakulásokon ment végbe az elmúlt mondjuk 40 évben. A második világháború után egy nagyon radikális baloldali sokak szemében a kommunizmusnak a bizonyos értékeit és bizonyos mechanizmusait is támogató, alapszabállyal rendelkező radikális baloldali párt volt. Aztán ugye volt egy hatalmas nagy fordulat a 90-es években, amikor Tony Blair, illetve hát még előtte John Smithnek a nevéhez fűződve.
A Blairizmus
és a harmadik utaspolitika, ugye ez azt jelentette, hogy a globalizációt nem megtagadva, hanem inkább az átalakításnak, az átalakulásnak a kihívásait elfogadva megpróbáltak nyitni, egy középutaspolitikát vinni. Majd pedig ugye Blair, illetve Brown után következett a hosszú konzervatív kormányzás, ugye itt jön David Cameron megosztott kormányzati pozícióba a liberálisokkal, majd újra Cameron a Brexittel, utána jönnek ugye a Brexitnek a következményei és a számtalan miniszterelnök.
Turbulens idők.
Ugye, turbulens idők. És ez alatt megpróbáltam a munkáspárt megint egy nagyon radikális fordulatot fölvinni. Volt még előtte egyébként, majd beszéltünk róla, hogy egy Ed Miliband nevű képviselő, aki vezette a munkáspártot, ő megpróbált ezen a trekken maradni, de utána következett ugye az a Cornby, aki megpróbálta meg radikalizálni a munkáspártot. Nem sikerült, és utána gyakorlatilag Keir Starmer vette át az irányítást 2019 után, és óriási vereséggel szenvedett el, ugye, ha emlékszünk rá, hogy itt a Brexit alatt, és Boris Johnsonnal szemben történelmi vereséget szenvedett a munkáspárt, soha ilyen rosszul nem szerepelt 1920-as évek óta, viszont utána 2024 történelmi győzelmet arattak, és azt lehet mondani, hogy most ez a munkáspárt, amit Burnham meghirdetett, vagy ennek a programja, ez nem egy radikális a Cornbys érához visszatérő baloldali fordulat lesz, de mindenképpen erőteljesebb, mint ahogy Starmer azt meghirdette, és mint ami a munkáspártnak a programjában szerepelt. Úgyhogy ez lesz egy nagy kérdés, hogy hogy tudja ő ezt a munkáspártot abba az irányba vinni, hogy megtartsák az ígéreteket, ugyanakkor azért mégiscsak látható változásokat okozzanak majd a társadalomban.
Említette Ed Milibandet, ez ugyanaz az ember, aki most benne van a kormányában?
Igen, ugyanaz az ember, ugye külügyminiszteri pozíciót kapott ő, ugye ketten voltak, David Miliband és Ed Miliband testvérek, és ugye külügyminiszteri pozícióban volt David, Ed pedig megpróbált miniszterelnök lenni, nem sikerült akkor, ugye Cameron 2015-ben legyőzte a munkáspártot a konzervatívok élén, és hát gyakorlatilag utána az ő politikai pályafutása az háttérbe szorult, de most újra úgy látszik, hogy előretör. Egyébként majd érdekes, erről beszélhetünk, ugye, hogy külügyminiszterként, illetve fölmerült az ő neve pénzügyminiszterként is, egy zöld fordulatot, egy megújuló energiákat támogató, és egyébként az iparpolitikában, a Burnham által támogatott iparpolitikai fordulatot előre vívő álláspontot képvisel, de hát külügyminiszter lesz.
Amikor a konzervatívok meg a munkáspártiak csatájáról beszélünk, akkor ott az elvek szokták időnként legyőzni egymást, vagy esetenként az embereknek abból van elege, ha egy miniszterelnök a Covid idején egyébként bulizni jár a lezárásokkor. Tehát ilyen személyes botrányok, ügyek szokták eldönteni, vagy az elvek csatája?
Ugye hát nagyon elegük volt a politikából már az embereknek, ugye a Brexit után. Ugye váltották egymást a miniszterelnökök, jött egyik válság a másik után, amivel nem igazán tudtak mit kezdeni. Ugye nem csak maga a Brexit és következményei voltak, hanem akkor történt a pandémia, és annak következményei jött az orosz intervenció Ukrajnába, az energiaválság, annak a következményei, és gyakorlatilag nem sikerült az Egyesült Királyságot egy új gazdasági pályára helyezni, nem tudták azokat az ígéreteket beváltani, amit a Brexit-tel megígértek az embereknek. Ehelyett politikai káosz volt, a gazdaság egy nagyon-nagyon szűk fiskális pályán tudott csak mozogni, és ebbe tört bele ugye a bicskája is a legutóbbi miniszterelnöknek, Keir Starmernek, hiszen nagyon sokat ígért, változtatgatott is, de az emberek nem igazán érezték azt, hogy mit lehet ebből a politikából élvezni, mi az, ami igazán a pénztárcájukba visszajut. Ráadásul egy csomó népszerűtlen intézkedést is hozott, például ugye az úgynevezett téli energiatámogatásnak a rendszerét, amit még a pandémia után váltottak be, hogy ígértek meg és használtak, ezt megszüntette. Úgyhogy nagyon sokat mondó az a politikai lendület, amivel bejelentkezett az új miniszterelnök, hiszen elsősorban a megélhetési költségeket hangsúlyozza, elsősorban azt, hogy a szegényebb rétegeket támogatja, és a politika decentralizálását ígéri. Úgyhogy egy visszatérés is gyakorlatilag, ahogy mondtam itt az erőteljesebb baloldali programba, de ugyanakkor egy nagyon szűk fiskális pályán tudja csak ezt végrehajtani majd.
Még azt szeretném megérteni, hogy mitől élnek rosszabbul a britek, vagy miért érzik úgy, hogy rosszabbul élnek, amikor a számokat nézve a brit gazdaság az nem volt recesszióban, az nem csökken, az 2,5-2,7 körül szokott teljesíteni, ez a mai időkben az egy jó teljesítmény.
Ugye, hát két dolgot kell ugye itt nézni. Az egyik az, hogy nem önmagában kell nézni a gazdasági növekedést, hanem mindig a nagy országokhoz képest, és itt lehet akár az európai országot, Franciaországot, Németországot nézni, Olaszországot nézni, vagy éppen az Európán kívülieket, az Amerikai Egyesült Államokat, Japán, és akkor már nem ilyen rózsás a kép. Tehát azért hozzájuk képest kevésbé növekedett az Egyesült Királyság gazdasága, és hogyha ezt nézzük, akkor ez ugye azt jelenti, hogy hosszú távon lemaradnak az élbolyból. Volt recesszió is, több recesszió is, ugye a legutóbbit akarjuk mondani, emlékszünk rá, hogy a 2022-ben ugye Liz Trussnak a kormány, amikor megígérte, hogy nagy adócsökkentést fog végrehajtani, egy hitetetlen miniválságba sodorta az Egyesült Királyságnak a gazdaságát.
Elindultak az árfolyamok,
ugye megnőttek a kamatfelárak, a fiskális egyensúly megbomlott, és nagyon nehéz volt ugye Liz Sunak kormányának ezt helyre tenni, de ez ugye csak egy dolog. Inkább azt mondanám, hogy ugye a Brexitnek az ígérete az volt, hogy nem csak, hogy a szuverenitást nyerik vissza, hanem egy sokkal szabadabb, egy sokkal inkább növekvő és egyensúlyban lévő gazdaságot sikerül majd elérni, ami a világgazdaságban új nagy szereplőként integrálódik
egy
vissza.
Egy új pólus.
Na most ez nem sikerült. Ugye az lehet látni, hogy növekedett a gazdaság, azért voltak ugye visszaesések, mérsékelten növekszik, ugyanakkor az államadósság még ma is 95% felett van. Ráadásul az adósság szolgálati mutatói nagyon kedvezőtlenek az Egyesült Királyságnak, viszonylag nagy a kamatteher, az éves kamatteher, volatilis, ugye ugrál föl le a kamatteher, nem lehet pontosan kiszámolni, nagyon nagy a beruházási hajlandóságnak a visszaesése az Egyesült Királyságba, ugye ez egyszer mind a hosszú távú elképzeléseket is keresztül húzta. A költségvetési deficitet most sikerült egy kicsit lejjebb vinni, ugye 2% körül van, de még mindig azért jelentős, és hát azt lehet mondani, hogy a világgazdaságban betöltött szerepvállalása is megkérdőjelezhető, hiszen újra kötötte azokat a szerződéseket, amivel az Európai Unió rendelkezik. Ugye az Európai Unió nagyon szofisztikált, nagyon sok színű kereskedelmi szerződésrendszerrel bír, de azért az alkupozíciója neki rosszabb volt.
De az Európai Unió tárgyalói meg is mondták, hogy kívülről nem lehet olyan jó szerződéseket kötni, mint ha belül lennél.
Ugye, hogyha mondjuk Kínával szembenézünk, és ő lát egy 440 milliós piacot, meg lát egy 67 milliós piacot, akkor biztos, hogy nem ugyanazok az alkupozíciók. Úgyhogy hát megvannak a szerződések, de olyan nagy áttörés nem sikerült elérni. Úgyhogy azok az ígéretek, amik beváltak, vagy be kellett volna, hogy váljanak, azok nem váltak be, és gyakorlatilag ez a nagyon szűk fiskális pálya ez nem teszi lehetővé azt, hogy olyan látványos intézkedéseket hozzanak, ami tényleg az embereknek a pénztárcáján azonnal érezhető.
Mit gondol a miniszterelnök, az új miniszterelnök a Brexit utáni uniós kapcsolatokról? Mondott olyat is, hogy jó lenne visszatérni az Európai Unióba, de mondott olyat is, hogy a népszavazás az egy szent dolog.
Burnham ugye alapvetően azt mondta, hogy ő szeretné azért viszont látni az Európai Unióban még a saját élete alatt az Egyesült Királyságot, de ugye a de egyrészt az, hogy a munkáspártnak van egy hivatalos programja, amivel megnyerte a választásokat 2 évvel ezelőtt. Ez a program nem tartalmazta azt, hogy az Egyesült Királyság akár az Európai Unióba teljes jogú tagként szeretne visszalépni, se úgy, hogy a Vámunió, se úgy, hogy a közös piacnak a teljes jogú tagjaként. Úgyhogy ez köti a miniszterelnököt, ugye nem tud eltérni ettől, ha csak egy új választás nem lenne, és ott egy új programot nem hirdetnének meg.
De akkor azzal kéne kampányolnia, nyilván
azzal kellene kampányolni. Ugyanakkor ugye azt lehet látni a közvélemény kutatásokból, hogyha az Egyesült Királyság ugyanazokkal a feltételekkel tudna újra csatlakozni, mint amivel kivált az Európai Unióból. Itt zárójelben jegyezném meg, ugye, hogy nekik nagyon különleges státuszuk volt, nem kellett, hogy tagjai legyenek a monetáris integrációnak, nem kellett, hogy tagjai legyenek a bel- és igazságügyi együttműködés több fázisának, az alapjogi kartában sem úgy vettek részt, illetve a bel- és igazságügyi együttműködésnek több részében sem. Tehát ha ezekkel valahogy sikerülne elérni, hogy úgy csatlakoznának vissza, ami elvileg lehetetlen lenne, bár az Európai Unióból hallottunk olyanokat, hogy hát mégiscsak lehetséges valahogy, de ha sikerülne, akkor 55% támogatná azt most a társadalommal, hogy visszalépjenek. Ha nem, akkor körülbelül 35-re esik ez a szám, tehát azért ez egy óriási nagy különbség. De hát Burnhamnek ugye az a kérdés, hogy ezt akarja-e? Valószínűleg nem akarja. Ami az Európai Unió és az Egyesült Királyság között jelenleg zajlik, az egy fokozatos közeledés. Ugye 2020. január végén léptek ki ők az Európai Unióból, még egy év átmeneti időszak volt. Most jár le az a körülbelül 4-5 éves átmeneti időszak, amikor úgy lehet gondolni a kapcsolatokat. Voltak nagyon jelentős átalakulások ebben az időszakban, gondolom csak arra, hogy Észak-Írország ügyében ugye még a Rishi Sunak kormány alatt sikerült megállapodnunk a kereskedelem könnyítésében, ugye az egy ilyen nagyon kockázatos terület, ugye ott éppen mit vezetünk be és hogy, ugye ott a zöld és piros folyosókkal föl sikerült gyorsítani az áruforgalmat, de amivel most foglalkozunk és tárgyalásokat folytatunk, és pont a miniszterelnök csere miatt egy picit most ezeket jegeltük, egyrészt az agrárpolitika, élelmiszer, állategészségügyi kérdésekben szeretnénk közelíteni egymást, és a kereskedelmet megkönnyíteni. Szeretnénk a Erasmus programhoz, ugye, hogyha visszacsatlakoznának, itt már megvolt az ígéret, és gyakorlatilag vissza is tudnak jönni, cserébe viszont az ifjúsági mobilitás az Európai Unió részéről fel tudna gyorsulni, és hasonló feltételekkel fogadnák mondjuk a magyar diákokat, mint a Brexit előtt. Illetve a védelempolitika, a külpolitikának a tekintetében, ugye az egy nagyon fontos együttműködés, hogy bekapcsolódnának. Egy atomhatalom is, ugye az úgynevezett tetrekészek koalíció egyébként is, és az európai védelempolitikai kérdésekben, az Európai Uniós beszerzési politikában, azoknak a céloknak az elérésében, sőt a finanszírozásnak a bizonyos fejezeteihez való hozzáférésben is közelítenénk egymást, és végül pedig a szakképzések tekintetében is ugye szeretnénk a kölcsönös diplomát elismerést, ha legalább az lenne, mint ami a Brexit előtt volt. Ugye ezek a területek, amiben tárgyalgatunk, és akkor vannak még olyan nagy kérdések, ugye, amiben nem tárgyalunk, de jó lenne, ha közelednénk a tőkepiacnak a szabadsága, ami valahogy megvalósul, de nem teljesen, és a szolgáltatások szabad áramlása, ami pedig a nagy ígéret volt a Brexitnél, hogy biztos az lesz az első, hogy mai napig nincs megállapodás.
Andy Burnhamnek nagyon át kell alakítania a korábbi kormányt, vagy elég, hogyha átsakkozgatja egyik embert egy másik pozícióba a minisztériumoknál?
Ugye nagyon gyorsan lépett, gyakorlatilag tegnap megtörtént, meg tegnap előtt a nagy kormány átalakítás. Vannak benne áthúzások, átmozgatások. Ugye hát most annélkül, hogy végigmennénk, elég sok miniszteri pozíció van, ugye a legfontosabb a külügyminiszteri pozíció. Itt, ahogy az előbb mondtuk, Ed Miliband lett a megbízott miniszter, aki szintén nagyon régi politikus. És
nem akinek, találkozott Jeffrey Epstein-nel.
Igen, nem, ugye bebukott bele az előző kormányfő. A másik nagyon fontos pozíció, ugye John Healey lett a pénzügyminiszter, az a Healey, aki korábban védelmi miniszter volt, és aki egyébként lelépett az utolsó pillanatban Starmernek a kormányából, méghozzá azért, mert Starmer ugye megígért, hogy a védelmi kiadásokat emelni fogják. Van ugye a híres 5%-os 2035-ig tartó GDP arányos védelmi kiadás növekedés az európai államoknál és a briteknél is. Nem kapta meg egyelőre ezeket a pénzeket, ő távozott abból a kormányból, hát most visszakerült pénzügyminiszterként. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz.
Azt az 5%-ot a hadiparnak.
Igen, a hadiparnak, ugyanakkor ő lesz a felelős az egész büdzséért, ugye, és nagyon kérdés, hogy ezt vajon akkor tudja majd hozni, és ugye honnan lesz erre pénz, de most a lehetőség megvan. És talán az utolsó, ami nagyon sokat fog számítani, Yvette Cooper, aki a külügyminiszter volt, ott kérdés volt, hogy megmarad, de végül is nem maradt meg, ő egészségügyminiszter lesz, és hát az örökös téma, ugye a brit belpolitikában a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak a megreformálása, a finanszírozásnak a kérdése, a várólistáknak a csökkentése, ami sikerült is egy kicsit az előző kormánynak, ennek a folytatása. És hát amit még érdekes lehet, ugye, hogy az iparpolitika, hogy fog majd alakulni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és érdekes kérdés lesz, hiszen itt a közszolgáltatási rendszernek a megreformálása, a beruházásoknak a kérdése, az új technológiai szektoroknak a kérdése, a decentralizáció, a vidéknek a szerepének a felértékelése és a versenyképességnek a visszahozása, ez mind-mind majd nagy kérdés, hogy tudják megvalósítani.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy a politika cserben hagyta az embereket, és minden törekvése az lesz, hogy az embereket szolgálja. Ez klasszikus baloldali felfogás. Honnan próbál rá pénzt szerezni?
Igen, ez a Jolly Joker kérdés, ugye mindenki ezt kérdezi, hogy nagyon szépek az ígéretek, de honnan lesz erre pénz. Hát ő neki volt most például egy rövid távú válasz, hogy éppen beszéltünk róla, hogy az első intézkedések között volt az áfának a csökkentése, a különböző energia kedvezményeknek a tekintetében, ugye, amit kapnak az emberek, nem kell áfát fizetni majd rá azokra a juttatásokra.
Hát csökken a kincstárbevétele.
Igen, csökkenek. De ugye azt mondja, hogy például van egy digitális személyazonosító projekt, amit Starmer nagyon nagy népszerűtlenség mellett megpróbált bevezetni, és hogy az arra allokált pénzeket például erre át tudnák majd csoportosítani. Vannak felhangok, ami azt mondják, hogy hát nem is igaz, mert hogy nem is voltak pénzek, mert az is fedezetlen volt, úgyhogy hát egyelőre fel kell mérni a kincstárnak a lehetőségeit, és meg kell nézni. Egyébként ugye a gazdasági növekedésből próbálja fedezni majd ezeket a kiadásokat, tehát nagyon nagy remények vannak abban, hogy az elmúlt éveknek a nagyon volatilis és kiszámíthatatlan gazdasági növekedés az egy gyakorlatilag folyamatos pályára fog majd átállni. És
azt mondja, hogy majd kinövekedjük?
Kinövekedhetjük,
igen. Kelet-Európában hallottuk.
Igen, a növekedés az egy nagyon fontos, stabilizálódik, most már nem lesz pandémia, nem lesz az energiaválság. Ennek egyébként egy nagyon érdekes része, ugye az iparpolitikának a teljes átalakítása, ugye itt majd beszélhetünk róla, rengeteg mindenről van szó, a félvezetőgyártásról, a mesterséges intelligenciáról, a járműgyártásnak a megreformálása, a zöld energiáknak a bevezetése, klímapolitikai céloknak az elérése, sőt, ugye még az északi tengeri olaj- és gázfúró mezőknek a visszakapcsolását is ígérte, annak ellenére, hogy benne volt a munkáspárt program, hogy újakat nem nyitnak, de a régieket valahogy megpróbálják megint bekapcsolni és összekapcsolni.
Erre már Donald Trump is felkapta a fejét.
Hogy na hát ez nem is olyan rossz politika, úgyhogy figyelnek nagyon az amerikaiak is, de hát ezekből próbál most majd bevételeket hozni.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon jelentős iparpolitikai fordulatot próbál előkészíteni. Milyen fogása van egy brit kormánynak az iparpolitikán, amikor a nagy ipari forradalom Angliában indult, de mindent magán emberek csináltak, a fonó Jennytől kezdve a gőzgépig, nem a kormány találta ki ezeket.
Tegyük egy kicsit ugye keretbe ezt az egészet, hiszen ugye az Egyesült Királyságban az elmúlt 60 évben egy hatalmas nagy gazdasági átalakulás ment végbe, ugye aminek része volt egyébként az Európai Uniós tagság is. Ugye az Egyesült Királyság a világ kereskedelmének, a világ monetáris rendszerének az ura volt évszázadokig, majd pedig a 60-as évektől kezdve egy szabad esésbe esett, és gyakorlatilag regionális középhatalommá vált. Ugyanakkor a gazdaságpolitikában Margaret Thatchernek a nevét meg kell említenünk, hogy ő egy hatalmas nagy fordulatot hozott, hiszen a klasszikus ipari gazdasági területeket megreformálta, a modern feldolgozóipart, a modern gyártási eljárásokat behozta, és gyakorlatilag azok a kék galléros munkások, akik évszázadokig az egyik legnagyobb társadalmi bázisát jelentették a politikai erőknek, az megváltozott, ők is kezdtek eltűnni vagy átalakulni. És gyakorlatilag a 2000-es évektől ez a tendencia az folytatódott. Ma az Egyesült Királyságnak a nemzeti jövedelmének a nagy része, és itt 80% fölött, sőt 85% fölött szolgáltatásokból van. Banki szolgáltatásokból, vállalati szolgáltatásokból, és a maradék 10-15%, de inkább 10% körül van az ipar. És mellette van ugye nagyon elenyésző a mezőgazdaság, aminek része a sokat említett halászati politikai politika is, de ez szinte nullához közelít. Amit itt látunk, az az, hogy Burnham megpróbálja ezt az iparpolitikai fordulatot egy kicsit a munkásosztálynak a kedvében járva olyan kontextusba helyezni, hogy erősíteni kell, meg kell felelni a legújabb tendenciáknak, hiszen ezzel egyszer, mint tudná a munkásosztálynak az érdekeit visszahozni, azokat az elhalt ipari területeket visszakapcsolni az iparpolitikába, ahol lehet. Nagy kérdés, hogy persze a robotizáció, illetve a modern munkatechnológiák mellett ez mennyire lesz lehetséges. Minden esetre a program az azt mondja, hogy több területen is változásokat akar elérni. Az egyik legjelentősebb ez az információtechnológia, illetve az AI. Ugye itt olyan adatközpontokat akar létrehozni, amik nem önmagukban csak adatokat dolgoznak föl, hanem a kapcsolódó infrastruktúra, illetve a beruházások, amik ahhoz kellenek, hogy ezeket létrehozzák, ezek segítsék az ipari térségeket. Ugye itt a energiaellátásról szó lehet, a hűtési rendszerek, a hozzáadott érték, ami a magában a programozási munka, a különböző összeszerelés, tehát mindenféle ilyen kiegészítő tevékenység. A másik, ami nagyon fontos, ugye a járműgyártás, ugye ez az egyik legnagyobb hozzáadott értéket teremti az Egyesült Királyságban, ez ipari területen. A Brexit éreztette a hatását, itt ugye a legújabb technológiákat akarják behozni, elektromos autógyártás, ezen belül az akkumulátorcella gyártás egy kiemelt terület lehet, és amit még lehetne, ugye aznak a beszállítói hálózatnak a megtartása, felélesztése, akik az újfajta technológiákra tudnak majd rádolgozni.
De most ez akarat dolga behozni az akkumulátor technológiát, amivel majd megverjük a kínaiakat? Tehát a napelemgyártás az elég jól megmutatta, hogy volt ebben európai próbálkozó, csak megették a kínaiak. Ma már nincs.
Ugye mert több cégnek is beletört a bicskája, úgyhogy csak ugye Észak-Európára gondolunk, ott is voltak ilyen próbálkozások. Ami érdekes, hogy az Egyesült Királyságban ugyanak van már történelmi, itt az évtizedes történelmről lehet beszélni, történelmi tapasztalatai, tehát vannak nagy feldolgozógyárak, illetve viszonylag nagy kapacitással is tudnak működni. Nagyon jó ugye a beágyazottsága a nemzetközi piacokban az Egyesült Királyságnak. Itt a kérdés az, hogy a Brexit miatt egyébként kicsit ugye furcsa helyzetbe került járműgyártás, hiszen az európai alkatrészgyár, vagy európai alkatrészláncok megszagadtak, ezeket mennyire sikerül újra feléleszteni, és akkor tudna ez akár az európainak hozzáadott értéket teremteni. Erre próbál most majd rámenni, ehhez szükséges lesz valószínű Európával is új megállapodásra. Úgyhogy ez az egyik, vagy már a második, ami még fontos lehet, ugye a félvezető technológiák, chipgyártás. Ha egyébként visszagondolunk, Donald Trump járt egy éve körülbelül az Egyesült Királyságban, és megígérte, hogy együttműködnek az amerikai nagyvállalatokkal is. Ugye Írországban vannak egyébként hatalmas nagy központok, és azokat hoznák az Egyesült Királyság területére. Semmi nem valósult még ebből a projektből meg, de azért van egy alapja az Egyesült Királyságnak, és itt főleg a mennyiségi szemlélet lenne az, ami fontos. Lenne, tehát nem kis összeszerelőüzemek, vagy kis AI farmok, hanem tényleg olyanok, amelyek hatalmasak tudnak lenni. És ebből a szempontból egyébként ezt összekapcsolja Burnham azzal, hogy ne csak a magánszektor, hanem az állami közigazgatás is ebből majd jól járjon. Tehát a közszolgáltatások, az AI alapú közszolgáltatások, az egészségügyben az AI alapú rendszereknek az elterjedése, ez a gazdasági növekedést meg tudja alapozni majd. Úgyhogy ez is nagyon fontos. A következő az energetika, ugye az egy kiemelt terület. Ugye az Egyesült Királyság az elmúlt években az első volt a fejlett országok közül, akik a szén alapú energiatermelésről leálltak teljesen, nullára kikapcsolták a szénerőműveket. A gáz az továbbra is jelentős, atomenergia megy, illetve hatalmas nagy szélenergia farmokat telepítettek az északi tengerbe. Ezt tovább akarják vinni. Ugye ez is egy nagyon fontos terület lenne. És hát ugye a klasszikus ipari tevékenységeket pedig, ha nem is ugye úgy, mint Margaret Thatcher, hogy egyáltalán nem támogatják, de legalábbis a kisvállalkozások irányába szeretne nyitni és támogatásokat adni. Érdekes egyébként a váltás, hogy a startupok, sokat emlékezett startupok helyett tényleg a nagy beruházásokat és a nagy kapacitású termelést próbálja majd visszahozni. Nagyon nagy kérdés, hogy ez mind jelentős lehet, de a versenyképessége mi lesz ezeknek. Ez csak akkor lehet ugye versenyképes, hogyha hatékonyan tudnak majd termelni, és elérik az európai piacot, hiszen továbbra is Európa a legnagyobb exportpiaca az Egyesült Királyságnak.
Ha beruházásokra vágyik, akkor privatizálni akar, hogy legyen hova beruházni, vagy államosítani akar, hogy rajta tartsa a kezét a szolgáltatásokon.
Beszéltünk róla ugye, hogy Burnham bizonyos tekintetben visszatérés a radikálisabb baloldalhoz, de nem annyira radikális, mint amit Cornby meghirdetett még a 2014 után. Ő nem azt mondja, hogy államosítani kell. Ez az államosítás, ez inkább egy állami felügyeleti rendszernek a kialakítását jelenti. Ugye ő a vízszolgáltatások területén megígérte ezt, az egyik legnagyobb londoni vízszolgáltatót szeretné ilyen állami kontroll alá helyezni. Ugyanakkor a vasútban megindultak már Keir Starmer alatt a személyszállításban a lejáró licenszeknek, vagy franchise-oknak az állami felügyelet alá visszahelyezése. Megindulnak az energetikai cégeknél ilyen irányú próbálkozások. Tehát azt lehet mondani, hogy a hatékonyságot azt nem egy ilyen teljesen állami kontroll alá vesszük, hiszen hogyha állami kontroll alá vennék, akkor ugye növekedne az államnak a kiadása, még rosszabbak lennének a fiskális mutatók rövid távon, hanem egy ilyen nagyon óvatos felügyeleti menedzsment rendszert akar inkább kialakítani, és ebben akar újat teremteni.
Milyen a kapcsolata az Egyesült Államokkal az új miniszterelnöknek? Elég nehéz kiszámítani a Donald Trump napi kedvét.
Ugye Donald Trump nagyon-nagyon nagy ígéret volt ugye a Brexit után az Egyesült Királyság számára, hogy ugye még szó volt róla, hogy gyorsan szabadkereskedelmi megállapodást kötnek majd, és Boris Johnson és Donald Trump első elnöksége alatt ugye ez volt a nagy ígéret, hogy nagyon közeledni fognak, aztán nem lett belőle semmi. Ugye ott a brit érdekek közbeszóltak, ugye az amerikai piac az gyakorlatilag letarolta volna nagyon sok helyen a brit gazdaságot, mezőgazdaságot, ipar több területén, úgyhogy befékeztek. És most ugye Keir Starmernek az idejében volt egy nagyon furcsa kapcsolat, ugye annak ellenére, hogy munkáspárti képviselő Keir Starmer és munkáspártot miniszterelnök, Donald Trump kedvelte, kifejezetten kedvelte, hallgatott rá, ugyanakkor voltak nagyon nagy surlódások, ugye például az iráni politikában nem vett részt, ugye az Egyesült Királyság többször beszólt, hogy milyen típusú anyahajóik vannak, ugye amik semmire nem jók az amerikaiaknak, nem akartak részt venni vadászati műveletekben, csak kiegészítő támogatást adtak. És hát most a nagy kérdés az, hogy Burnhamet, aki Trumpont, azt hiszem, volt neki is egy ilyen beszólása, hogy valami vidéki politikus, vagy valami vidéki polgármester, úgyhogy hát lehet ismerjük Donald Trumpot. Azért lehetséges, hogy hatékony lesz az együttműködés, annál is inkább, mert ugye azért, ha visszaemlékszünk rá, az iraki intervenció 2003-ban, ugye munkáspárt alatt történt, Blair, virágzó kapcsolatok voltak. A Brexitet ugye az Amerikai Egyesült Államok egy nagy lehetőségként értne meg Donald Trump alatt, és hát most is azért nyitottak az együttműködésre több területen. Ugye elhangzott itt, hogy beruházást is ígértek nagyon nagyot, Elon Musk-kal ott voltak tavaly, és AI központok és adatközpontoknak a fejlesztését ígérték, úgyhogy lehet, hogy jó lesz az együttműködés, de hát egyelőre ez kiszámíthatatlan.
Ilyen kérdésben, mint Irán és Izrael, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képes jól együttműködni? Ezek érzelmi kérdések is, és Nagy-Britanniában azért nagyon sokféle népesség él.
Nagyon összetett ugye ez a probléma, ugye erről külön tudunk beszélgetni, hiszen az Egyesült Királyság ugye két nagy kapcsolatrendszeren keresztül tudja ezeket támogatni, az egyik az a bilaterális kapcsolatrendszer, ugye odaáll az Amerikai Egyesült Államok mellé szankciópolitikában, akár hadászati segítségnyújtásban, akár beruházásokban, fejlesztéspolitikában, egyebekben, a másik pedig ugye a NATO-n keresztüli együttműködés. Mind a kettő kritikus az Egyesült Királyság számára, és az Amerikai Egyesült Államok számára is. És ugye a britek mondjuk azt, hogy behúzták a féket. Azért 2015 után, amikor a szíriai amerikai intervenció, pedig ugye ott még nem is Trump volt, hanem Obama, ugye nem vettek részt. Gyakorlatilag a parlamentnek van egy felügyeleti lehetősége, a külpolitikát sokkal jobban meg tudja fogni, mint korábban. azt lehet mondani, hogy nincs az a hihetetlen gyors Amerikai Egyesült Államok melletti kiállás, mint korábban volt. Úgyhogy ezt Trump ugye nagyon rossz néve veszi.
Milyenek a brit-francia kapcsolatok? Egy időben, amikor Nagy-Britannia még Európai Uniós tag volt, akkor volt valamiféle rivalizálás. A németek akkor még nem nagyon voltak a pályán, de most már németek is a pályák vannak. Milyen a brit-francia viszony?
Ugye a brit-francia viszonyat az egyik sarokponton keresztül kell megközelíteni, azt hiszem, hiszen illetve kettő is van, ami nagyon fontos. Az egyik a bevándorlás politika és menekült politika. A csatorna. Ugye a napi kapcsolat és napi problémákat rejt. A másik pedig a Ukrajnának a támogatása, a tetrekészek koalíciója, a nukleáris védőerőnek a kérdése, ami most ugye egy egészen új színezetet ad az amerikai francia, vagy a brit-francia kapcsolatoknak. Ugye az első kérdésben hatalmas nagy eredményeket ért el Keir Starmernek a kormánya. Ugye még a 2010-es évek elején az volt a mondás, és Cameron vállalta, hogy az akkor körülbelül 5-600 ezer nettó bevándorlót leviszi 100 ezerre. Nem sikerült ezt megtenni. Jött a Brexit, ahelyett, hogy ez a szám csökkent volna, bár Európából csökkent, de külföldről, a volt nemzetközösség országaiból még többen érkeztek, és fölment 8-900 ezerre. Viszont Keir Starmer kormánya levitte ezt körülbelül a felére. Ugyanakkor a menekültek száma az nem csökkent szignifikánsan. Nagyon sok feldolgozatlan menekült kérelem van, és ahhoz, hogy ezt egyáltalán csökkenteni, vagy szinten lehessen tartani, szükség van Franciaországra, hiszen ott egy olyan megállapodás van a franciákkal, ami a menekülteknek a francia partoktól való visszaszorítása, illetve az ő ellátásuk és a visszatérítésük szempontjából is megkerülhetetlen az Egyesült Királyságnak. Úgyhogy ez gyakorlatilag ugye, finanszírozza is a kerítést, finanszírozza a francia eszközöket az Egyesült Királyság, csak hogy ne jöjjenek annyian illegálisan az Egyesült Királyság területére. A másik kérdésben pedig ugye a britek nagyon sajátos álláspontot képviselnek, ugye itt a tetrekészek koalíciójával gyakorlatilag egy olyan rendszer próbálnak létrehozni, ami a NATO mellett egy nagyon erőteljes védelmet nyújtana Európának, úgyhogy Ukrajnának az integráció, a hadászati integráció valahogy megtörténne, nem intézményileg a NATO-n keresztül, hanem inkább a különböző védelempolitikai kezdeményezéseken keresztül, és ehhez is nagy szükség van Franciaországra.
De ebben például ki lenne a főnök? Korábban azt lehetett hallani, hogy Emmanuel Macron azt gondolja, sőt, kérik tőle, hogy a francia atomvédőernyőt azt terjesszék ki más európai országok, például Németország fölé. De a briteknek is van ilyen. Nem mindegy, hogy melyiket fogják használni. Mi az elképzelésük?
Van, de ugye ezzel azért kell vigyázni, mert ugye a francia atomütőerő, a Fort de Frappe, az másmilyen, mint amilyen a brit. Ugye a francia az francia, a brit pedig amerikai. Ugye a franciáknak saját nukleáris fegyvereik vannak, nukleáris triádból két nagyon fontos láb, ugye a tengeralattjárókról indítható rakéták, illetve a repülőgépekről bevethető bombák, míg a briteknek pedig amerikai rendszerük van 1962 Nassau megállapodás óta, amik gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok által számukra most a Trident 2-es tengeralattjáróra szerelhető rakétákat jelentik.
Ugye ez azt jelenti, hogy a franciák maguk mondják meg, hogy merre nézzen a rakéta feje.
Így van, nagyon, nagyon fontos, hogy a franciáknak ugye önálló biztonságpolitikai stratégiája és nukleáris stratégiája van, ez a tuazimu koncepció, ugye minden irányból védenie kell
Franciaországot.
Így van, minden égtáj felől védenie kell Franciaországot. A briteknek pedig ugye egy globális jelenléte van, hiszen ezek a tengeralattjárók kettő mindig cirkál valahol a földön, el tud jutni oda, úgyhogy egészen más célokra tudják használni. Na most ebből a szempontból ugye inkább a francia atomütőerő lenne az, ami itt a meghatározó lenne, de ugye ahhoz, hogy biztonságpolitikáról beszéljünk, ugye itt nem elég az orosz fenyegetésről, hanem most már ugye a közel-keleti válságokról, sőt, hát a távol-keleti helyzetről is kell beszélni, úgyhogy ez a tetrekészek koalíció ez inkább Európára vonatkozna, és ebben a francia atomütőerő játszana a nagyobb szerepet.
Az látszik már, hogy az új brit miniszterelnök hol látja a sziget helyét a világpolitikában? milyen ambíciókkal áll neki a világpolitikához?
Ugye mondtuk, hogy ő egy nagyon karizmatikus politikus, de külpolitikában nagyon tapasztalatlan. Ugye annak ellenére, hogy regionálisan és korábban ugye junior egészségügyminiszterként már nagyon nagy tapasztalatokat szerzett. Igazándiból nincs meg az a tapasztalata a külpolitikában, ami szükséges lenne ahhoz, hogy itt nagy víziókat megfogalmazon. Látszik is, hogy az elmúlt napokban nem ez volt a középpontban. Ez nem jelenti azt, ugye, hogy Ed Milibanddel ne történne majd valamilyen nagy változás, vagy víziónak a megfogalmazása, de ugye azt nem mondanám, hogy változás, hiszen ahogy mondtuk, ugye a munkáspártnak a 2 évvel ezelőtti tervét, amit végre kell hajtani, azt nekik is meg kell tenniük, végre kell hajtani, vagy új választások és esetleg új ígéreteket tenni.
Hova szoktak tűnni a korábbi brit miniszterelnökök? Mi van most Boris Johnsonnal, Lee Strasszal, Rishi Sunakkal? Ők ugyanúgy parlamenti politikusok?
Ugye általában őket ki szokták nevezni ilyenkor a Lordok házába, és ott van nekik képviselői helyük, ugye két kamerás a brit parlament, és a Lordok háza egyfajta felügyeleti szerepet tölt be, és a politikai kinevezésük megmarad. Ugye ez azért is jó, mert hogyha mégiscsak egy kormányváltás jönne, akkor vissza tudnak kerülni a politikába, hiszen akkor újra tudnak miniszteri pozíciót vállalni. Úgyhogy mondjuk, hogy itt lebegtetik ezeket a helyeket, és mellette pedig hát megpróbálnak megélni. Ugye Boris Johnson előadásokat tart, nagyon sok pénzt keres ezzel, és hát a többiek is ugye az üzleti életbe visszamentek, ugye Rishi Sunak is befektetési bankár volt, úgyhogy neki megvan a...
Neki veszteség volt, hogy miniszterelnök volt, mert addig nyilván nem nagyon tudott keresni.
A politikai ambíciói és a sikerei, ugye, mert azért voltak sikerei, azok azért ezt kompenzálták.
29-ben lesz legközelebb választás, hogyha minden napi rend szerint megy?
Ugye a brit alkotmány, ugye nem írott alkotmány, most egészen pontosan egységes írott alkotmány nincs, ez korábban úgy rendelkezett, hogy a brit miniszterelnök tudja kiírni a választásokat, aztán volt egy visszarendeződés a 2010-es évek elején, amikor azt mondták, hogy mindenképpen 5 évig tart, és csak a parlamentnek a kétharmados többségével lehet megfordítani ezt az 5 évet, aztán visszacsinálták ezt megint, úgyhogy jelenleg ez úgy működik, hogy a miniszterelnök kezdeményezheti a parlamentnek a feloszlatását, a királynak ezt meg is kell tennie. Most jelenleg ez az 5 éves ciklus ezt tart, tehát még 3 évig nem kell ezt megtenni. A kérdés az, hogy vajon akar-e politikai felhatalmazást magának egy ilyen hatalmas nagy víziónak a végrehajtásához Burnham, és akkor ugye le. Nagy változás volt egyébként, itt mértek nagyon gyors, hogy még 2 nap telt csak el, de gyors elemzések vannak. Jelenleg körülbelül ugye a 28%-ról visszaesett, azt hiszem 26%-ra a Reform Egyesült Királyság párt, a munkáspárt, akinek 19%-ot mértek föl, jött 24%-ra, de ezek a kisebb közvéleménykutatók, úgyhogy érez Burnhamnek a hatása, de ugye azért ne felejtsük el, hogy ugye volt egy nagyon rosszul elsült Theresa May választás ott a Brexit után, ugye amikor szintén megpróbált magának politikai tőkét csinálni, és új választásokat írt ki, aztán a meglévő többség is elolvadt, úgyhogy ebben nem akarnak most beleesni a munkáspárt, így viszont ugye a politikai felhatalmazása korlátozott.
De kell politikai felhatalmazás bármilyen napi ügyintézéséhez, vagy azt tudja mondani, hogy itt van mögöttem még egy korábbi választás, egy masszív munkáspárti többség, az mindenre elég.
Mindenre elég, csak ugye a választók nézni fogják, hogy azokat a politikai ígéreteket, amivel bejuttatták a munkáspártot, azokat végrehajtották-e, vagy eltértek tőlük. Tehát ha például finanszírozási kérdésben, mondok egy konkrét példát, ugye adózás kérdésében, jövedelemadóban emelnék a bizonyos kulcsokat, és ez nem volt benne a választási ígéretben, akkor azt mondják, hogy ez egy választási ígéret megszegés volt.
De ciklus közben mit tud csinálni szegény brit választó, ha megszegik a választási ígéretet?
Igen, de a következő ciklusban nagyon megbüntethetik ugye a munkáspártot ezért, és ugye hát, ha most lennének a választások, egész biztosan reformgyőzelem lenne, és utána a konzervatívok és a munkáspárt nagyon kevés képviselőt tudna bejuttatni. Bár a brit választási rendszernek a sajátossága, ugye itt a first past the post, ez azt jelenti, hogy aki 50%-ot elér, az viszi a többséget, és ugye a többi szavazat elveszik. Emiatt ugye akár 20-25%-os többséggel is a reform az kormányzóképes lehetne.
Annyira vonzó a reform programja, vagy a britek annyira utálják a munkáspártot meg a konzervatívokat együtt?
Hát ebben Igen, az elmúlt két évben, ahogy kezdtük itt a beszélgetést, ugye sokfajta változás volt, de nem lehetett érezni. És inkább a negatívumokat lehetett érezni, hogy továbbra is a bizonytalanság, továbbra is az egységes és fejlődő gazdasági és stabil gazdasági növekedés helyett valamiféle átmeneti helyzetben maradt a brit gazdaság. Óriási felhatalmazás van, ugye a 650 fős parlamentről 400-nál több képviselő, talakulatok mindent megtehetnek, mégsem jönnek az eredmények, úgyhogy elfogyott a választóknak a türelme, és elkezdtek elszivárogni. Ugye ez a helyi önkormányzati választásokon pontosan látszott, meg a helyi választásokon is, egyrészt a reformhoz, másrészt pedig a liberálisok sokat erősödtek, és a zöldek is nagyon sokat erősödtek.
Azt miért mondja a miniszterelnök, hogy csökkenteni akarja London hatalmát? Tehát egy miniszterelnöknek az az érdeke, hogy London hatalma legyen nagy, hát az az ő hatalma.
Ugye ez megint csak annak a politikai ígéretnek a része, hogy decentralizálást akar végrehajtani. Ugye a briteknél ezt devolúciónak nevezzük, ugye hiszen ott egy nagyon központosított állam van, és idézőben licenszelik a különböző szuverenitás elemeket Skócia irányába, vagy akár a helyi önkormányzatok irányába, és azt mondja, hogy itt meg kell erősíteni a vidéket, ott kell politikai tőkét kovácsolni. Nagyvárosokban gyakorlatilag a munkáspártnak még mindig megvan a többsége. Hát egy kicsit, ahogy Magyarországon történt, ugye a vidék most a fontos, és oda próbálja a hatalmát koncentrálni. Ez olyannyira így van, hogy például Manchesterben megpróbál most egy ilyen idézőben árnyék kormányzati központot létrehozni, hogy oda
ingázni fog London meg Manchester között?
Hát legalábbis ott létrejön egy bürokrácia, ami központi állami kérdésekkel fog foglalkozni. És hát ugye nagy kérdés majd a devolúcióban, Skóciának a kérdése, hiszen nagy választási vereséget szenvedett ott is a munkáspárt, ott hogy tudnak visszajönni, Walesben évszázados vereséget szenvedtek ott is vissza kellene ezt erősíteni, úgyhogy ez a decentralizáció az ebbe az irányba volt.
Köszönöm a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha oda feliratkoznak, akkor azt a következő beszélgetést automatikusan fogják majd kapni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.